Amikor föltépitek a hűtőt, és mondjuk nem az almáért nyúltok, hanem valami jó kis szénhidrátért, akkor azt nem te fogod kívánni, hanem az a benned élő baktériumok vezérelnek és irányítanak. És nagyon sokszor találkozunk olyan embertársainkkal, akik saját agyuknak már nincsenek a birtokában. Ezt talán így tudom kifejezni, mert bármilyen tanácsot is szeretnénk neki adni, vagy csak ötletelni, hogy milyen életmódbeli változtatás, étrendi változtatást kellene eszközölni, ők abszolút elutasítják, és az nem jó, és mindig a kifogásokat fogják megtalálni. Persze, mert az a törzs, ami éppen ott uralja a gazda szervezetet, ugye ezt a kis bőrszerkót, az gyakorlatilag nem akarja azt, hogy az ő élettere visszaszoruljon, és azt fogja mondani, hogy nem.
Üdvözlök minden kedves nézőt és hallgatót, ez itt a Builder Podcast soron következő adása. A mai adásunk egy kicsit különleges lesz, különlegesebb, mint a megszokottak, mivel egy teljesen egyedi témát fogunk kidolgozni, illetve egy témáról fogunk ma egész nap beszélgetni, és nagyon nagy örömömre szolgál, hogy kedves kolléganőm Bell Barbara elfogadta a meghívásomat. Üdvözöllek a stúdióban, és köszönöm, hogy itt vagy.
Én is üdvözöllek, és a nézőket is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Köszönjük szépen. A Barbara radiográfus, bocsánat, ezt már kijavítottam a kis jegyzetembe, természetgyógyász és fitoterapeuta. Mi egy iskolában tanítunk, kollégák vagyunk, és hát van egy olyan zseniális előadásod, amit én nagyon-nagyon szeretek, ezt mindig elmondom, mert egyszerűen, ha meg is tudom mutatni a kamerának, mert én ezt kinyomtattam, hogy készültem itt, hát föl se tudom venni az asztalról, mert 150 oldalas óriási jegyzet, és hogyha ez az előadást, hogyha ezt élőben látjuk, akkor ezben ilyen mozgó képek vannak, és zseniális, tehát annyira szemléletes, és az előadás módod is.
Úgyhogy mindig zavarba hozom, amikor erről beszélünk, igen, mindig.
Tényleg nagyon-nagyon jó előadás. És most egy kicsit más is lesz az előadás forma, mert a beszélgetés, igen, beszélgetni fogunk, de oktatni. Megpróbáljuk ezt oktatás formájában megcsinálni. Itt körülbelül egy órát gondoltam, hogy beszélgessünk, ennyit még be tud fogadni a nézőközönség is itt a szakmai anyagokból, és akkor föntről lefelé picit végignézzük az emésztőrendszerünket, hogy a makrotápanyagok miként hogyan hasznosulnak, mi történik a szájban, a középső részen, ugye a bélrendszerben, gyomorban, és mutatni fogunk képeket. Most a kamera még esetleg nem látja, de majd a kollégám bevágja nektek. Mi itt mutogatunk majd a monitoron, nekünk ide ki van vetítve, hogy eligazodjunk, és tudjuk is, hogy miről beszélünk, és akkor végig mennénk.
Jó.
Írtam magamnak egy jegyzetet. Te meg, igen, ezt kidolgoztad nagyon brutálisan. Nem tudom, mennyit fogunk beleférni, és ígérem, próbáljuk kerülni a túl mély szakmai élettani folyamatokat. Akit ez jobban érdekel, az tegye fel a kérdését, vagy meginvitáljuk egy-egy tanfolyamunkra.
Így van, és akkor ott, várjuk őt szeretettel a padok között.
Akkor ott beszélhetünk G-sejtekről, gasztriról, meg mindenféle CCK-ról, meg ilyesmiről, de most itt ezeket lehet, hogy annyira nem fogjuk részletezni.
Igen, hát amikor átküldted a kérdésodat, nagyon, nagyon meglepődtem, és vissza is kérdeztem, hogy disszertációt fogunk védeni, vagy ez most hova készülünk, mert borzasztóan izgultam. Jó, nagyon jó kérdéseket tettél föl, és igen, tényleg, hogyha valaki ilyen mélységében érdeklődik a téma iránt, akkor ezt tényleg nagy szeretettel tudjuk várni, mert ez egy remek dolog, az emberi test. Úgy, ahogy van minden egyes alkatrésze, és hát a nagy szerelem, az egyik nagy szerelem, ugye az emésztőrendszer, és egy rendkívül fontos része, mert ugye a táplálék felvételét szolgálná, az átlag ember azt gondolná, hogy csak azt szolgálná, és most egy picit érinteni fogjuk, hogy és még mi mennyi mást is szolgál.
Szoktam mondani az egyik tanárom, hogy az ember az egy nagy cső. Ugye van egy input, egy output, de egyébként meg egy hosszú, egyenes cső.
Igen, ez így van. Tehát, hagyományos kínai orvoslás is különben úgy tartja, hogy ez a legnagyobb felületen találkozunk a külvilággal, és az információ ezen keresztül tud bejutni a szervezetbe, és amikor valami kis eltérés van, elhangolódás van, tehát egy rossz működés indul meg, akkor az gyakorlatilag csak úgy lehetséges, hogyha ott valami olyan változás ment végbe, ami beengedi azt az információt, ami egy kicsit elhangolja a mi egyensúlyi állapotunkat.
Itt már érintjük az Ajurvédát, a HKO-t.
Igen,
lesz itt minden. Jó, úgyhogy tartsatok velünk. Én azt javaslom, kezdjük el. Figyelem majd a jegyzetemet, próbálok nem így eltérni a tárgytalbás szokásra.
Elszabadulni. Mindig. Igen, majd én segítek, jó? Mert, jó, mert rendkívül módon.
Köszönöm szépen.
El tudunk szabadulni, igen.
Jó. Az első ábrát azt már szerintem nézhetjük is, ami egy általános szerkezeti képlete mondhatjuk így az embernek, és illetve mutatok egy másikat, ami talán kicsit részletesebb, hogy eligazítaná bennünket, kérlek, hogy hogy is nézzünk ki, mit is látunk, milyen részekre oszthatjuk ezt az emésztőrendszert?
Természetesen. Az emésztőrendszert három fontos szakaszra tudjuk bontani. Van neki egy felső része, ami gyakorlatilag ugye a szájtól kezdődik a nyelőcsőig. Van neki egy középső, bocsánat, és a nyelőcső, igen, van neki egy középső része, ugye a nyelőcső, gyomor, vékony bélszakasz, és van egy alsó része, az pedig a vastag bél, és ezeken a különböző pontokon, különböző szervek, különböző mirigyek azok, amik segítik a bekerült tápláléknak a bontását, uh-huh, apró kis egységekre, és hogy aztán a szervezetünk hogy tudja hasznosítani, egy őrült nagy alkímia és biokémia és egy vegykonyha, aha, van itt elrejtve, és végzi úgy a munkáját, hogy nekünk lehetőleg minél kevesebb panaszt okozzon. És hát ez szerintem egy csoda.
Szupi. Tehát fő három szakasz
így
van.
Így van, három szakasz van.
Kezdjük szerintem a felső szakasz, és akkor föntről haladunk lefelé, és akkor meglátjuk, hogy meddig jutunk el. Ugye az első szakasz a szájüreg,
így van,
a garat és a nyelőcső.
Így van.
Mi a fontos, ami kezdődik a szájüregben, tehát ugye eszünk valamit, akkor ott elindul, uh-huh, egy folyamat.
Hát nagyon jó lenne, hogyha jó lennénk, ugye? És a jó, aha, levéshez, ez most nem csak az, hogy a tápanyagok, meg a megfelelő minőség, meg mennyiség legyen, hanem az, hogy mit csinálunk vele. Tehát meg kell rágni. És ez egy rendkívül fontos dolog, amit nagyon mostohán kezelünk, mert ugye lótunk, futunk, állandóan pörgetjük a mókuskereket, ráadásul úgy eszünk, hogy agyban nem is vagyunk ott, mert, uh-huh, most a gyerekért rohanunk, most csekket kell befizetni, határidőre kell elkészülni, és elfelejtünk rágni. És a rágás nagyon fontos. Ugye minél kisebb darabokra kell összetörnünk ezeket, összerágnunk ezeket a falatokat, és közben a nyál is már megérkezik, amivel pedig sikosítjuk, és elő kell készíteni arra, hogy ez az elfogyasztott táplálék, amikor egy alsóbb szakaszba ér, akkor megfelelő módon hozzá tudjanak férni az enzimek, a különböző más egyéb folyadékok, amik még hozzájönnek, és gyakorlatilag egy minőségi előkészítés kell, hogy történjen a rágás során, amit majd szépen be fogunk juttatni, aha, a szervezetbe.
Tehát itt van egyrészt egy mechanikai folyamat, ugye, aminek volt is egy híres doktora, igen, vagy úgy mondják, hogy a rágás nagymestere, ugye Fletcher.
Igen, így van, a fletcherizmus, igen. A 32-tel rágd meg, ezt azért egyszerű megjegyezni, mert ugye az embernek 32 maradandó foga van, uh-huh, és ezt mindenki meg tudta jegyezni. Én többször megpróbáltam, megmondom nektek őszintén, ugye egy pár éve.
Egy falatot 32-szer
egy
kell
falatot
rágni?
32-szer kéne megrágni, ez legyen akár a levesbe a csigatészta. Megpróbáltam, vagy legyen egy, hát most elnézést kérek, egy jó ízű hamburger, jó, egy otthon készített, minőségi alapanyagból készült hamburger, azt is, hogy a 32-szer kéne megrágni. Ez különben egy fogyókúra is például.
Aha.
Mert olyan sokáig tart, meg annyira rá kell koncentrálni, akár egy meditáció is lehet. Ugye most nagyon trendi az, hogy ilyen meditálunk, de hogy tényleg egy helyre kell figyelni, számolni is kell, jól meg kell a falatot pörgetni, rögtön jön a nyelv, a nyál, ugye, amik bekapcsolódnak, és utána lenyelni, és ezt Fletcher ugye kifejlesztette, kidolgozta, és az ő követőinek volt az a tapasztalata, hogy fogyókúra volt, aha, mert miközben ezt végezték, sokkal hamarabb megjött az az érzés, hogy jól lakottak, mert ahhoz, hogy az ember elkezdje egyáltalán felfogni agyilag, és az egész szervrendszere érezze azt, hogy most táplálkozik, az az első falat lenyelése után kell egy fél óra. Uh-huh. Na most ugye, amikor bedobunk két hatalmas nagy megpakolt tányér, akármi, bármi kaját, 30 percen belül még nem is eszmélt föl a rendszer, hogy ha itt most táplálék felvétel van, és akkor van az, hogy ilyen uvuláigettük magunkat, kidurranunk, követ nyeltünk, tehát mindenféle emésztési probléma, mert kapkodunk. Uh-huh. És Fletcher ezt kidolgozta, hogy szépen ezt a 32-t mindenki meg tudja jegyezni, remélhetőleg annyi foga is van, és akkor van mivel is megrágni, és nagyon szépen akkor le lehet nyelni, uh-huh. és ez tényleg, amíg beindulnak, elindulnak a működések, a biokémia, minden, az akkor egy fogyást is tud eredményezni.
Ugyanakkor ez így nagyon érdekes, szerintem könnyen megjegyezhető, igen. hogy rágjunk rendesen. Adjunk időt annak, hogy tápláljuk a testünket.
Igen.
Dolgozzunk meg a kajáért tulajdonképpen,
igen.
a tápanyagért.
Igen. Igen.
Ugyanakkor a fogaknak egyén más jelentősége is van, ha nem is tudom, melyikkel kezdjük, talán a HKO-val, ugye a hagyományos igen. kínai orvoslásban, igen. minek a jelképe az, hogyha a fogak?
Hát maga a rágás, azt tartják, hogy az agressziónak a kiélése. Ugye attól függetlenül, hogy bolond egy világban élünk, szerintem, és remélem, hogy más is így gondolja, meg így érzi sajnos, ezeket az agressziókat a legtöbben megpróbáljuk elfojtani magunkba. Uh-huh. Tehát azért megpróbálunk még viselkedni, kultúrált felnőtt emberekhez méltó módon viselkedni, és a rágás, az például a hagyományos kínai orvoslás szerint, ez egy ilyen agressziónak a kiélése. Ha. És az, aki például bocsánat a kifejezését, de nem a bezabálja, ugye hirtelennyébe berámolja, az például az élethez való viszonyulását is tökéletesen tükrözi, mert egész egyszerűen arról van szó, hogy mindent így behabzsol, így nem is nagyon akarja megélni a pillanatokat. Uh-huh. Úgyhogy igen, érdekes összefüggése van, és hát a fogakhoz pedig ugye belső szerveket, működési egységeket rendelnek hozzá. Igen,
közben és mutatom is az ábrát, és
hoztad az ábrát,
látjátok.
Igen, és ezt mindenféleképpen szeretném, hogy lássátok, mert érzelmek is hozzá tartoznak a fogakhoz, és amikor el kell, hogy mondjam, mert nem bírom magamba tartani, amikor több ezer éves tradíciókról van szó, akkor én nem érzem azt, hogy neki kéne állni vitatkozni ezekkel a megfigyelésekkel. Jó, egész egyszerűen gondoljuk végig mindenki saját magába, és akit megszólít, az meg fogja érteni, hogy ez ennek mi a lényege. Rendkívül kevés biológiai fogász van még. Én remélem, hogy azért egyre több lesz. Hála a jó égnek azért a fogorvosok között is a fogmegtartás az egyre inkább kezd ebbe az irányba elmenni. Nagyon fontos, mert energetikailag tudnak ezek a dolgok sérülni. Mi nem olyan kultúrába élünk még, akik ezzel nagyon foglalkoznánk, de sok mindenre magyarázatot tud adni, hogy egy-egy betegségkör, még eddig nem tapasztaltam, de utána jelentkezik egy-egy belső szerv működésében valamilyen zavar, hogy mi történhetett uh-huh. ott.
Mert volt ugye ez egyszer egy időben divat is, lehet, hogy ma is, hogy kihúzatják a fogaikat szépészeti célból.
Igen,
tehát, hogy
igen, igen.
valahogy az állkapcsát
igen,
egy picit
módosít. Más is meg szépészeti módból, igen. Hm. És nagyon durva beavatkozások, és nem feltétlenül kell hinni a meridián rendszerekbe, ezeknek a kis energetikai csatornáknak az áramlásába, de nagyon komoly műtétek, a műtéti hegek, a fasciának a letapadása is nagy mértékben a belső szervek működését bizony el tudja hangolni. Uh-huh. És az, amikor az ember egy kicsit elkezd utána gondolkozni, akkor nagyon klassz és logikus magyarázatokat lehet kapni erre. Ami pedig talán ott van fontos szerepe, én azért gondolom, és azért is ülünk itt, mert a prevenciót szeretnénk szolgálni.
Így van.
Tehát az ismeretet terjeszteni, és mindenkinek megadni azt, amire szüksége van ahhoz, hogy sokkal jobban tudjon vigyázni a saját maga egészségére.
Itt volt egy nagyon érdekes példa. Azt hiszem a Delta Bios, a Gyuri Zolitól hallottuk talán ezt igen. a példát, amikor találtak a hölgynek a mikrobiom elemzésében, ha jól emlékszem, hölgy volt a paciens, egy olyan baktériumot, ami abszolút össze nem egyezthető azzal a bélflórával, és full patogén volt. Aztán végül is rájöttek, hogy egy lukasfog, gyulladfognak
igen,
a baktérium egyszerűen nyállal leszivárgott, és nem tudtak rájönni, hogy ez mekkora galibát okozott egyébként ez a baktérium,
bizony.
Olyan helyre került, ahova nem kellett volna.
Bizony.
Szóval ezeket kezelni kell, és tényleg egy olyan világot élünk, ahol lehet, hogy nem annyira figyelnek a szájhigiéniára egyesek, nem is általánosítanak annyira, de erre tényleg oda kell figyelni.
Hát sokkal jobban kellene. mindenféleképpen. Az sem gondolom, hogy nagyon túlzottan, mert ugye van a másik csoport, aki meg tényleg már brutálisan ad a mindenféle fertőtlenítésre, meg ilyenekre, de az arany közép utat, a mértéket mindenhol meg kell találni, és igen, számos ilyen sztoriuk van az oktatási anyagban, és igen, hogy akár egy náthát is simán tudnak diagnosztizálni, és azok a nem létező, és nem odavaló patogén törzsek, azok nagyon jól tudnak sugni, hogy esetleg följebb milyen problémák lehetnek, és igen, ennek ez volt a probléma, aha, egy ilyen tájokból.
Ez most így eszembe jutott, hogy az ott valami volt, egy nagyon jó példa erre. Jó, van még egy fontos szervünk a szájunkban, ami hát amiről meg sem nem esett szó, és itt a következő ábrán ezt már láthatjuk is, hiszen van egy nagyon izmos szervünk, egy nyelvünk, ugye?
Igen.
Ami szintén szerepet játszik az étvágyunkban, az ízérzékelésünkben és a falat képzésben. Hát kicsit előre szaladtam. Mi a nyelvnek a szerepe? Bocsánat, hogy itt belevágtam.
Igen, a falat képzés. Igen, amúgy szerintem egy mágikus szerv, mágikus hatással, és most itt senki ne gondoljon semmi rosszra, de az ízek bűvöletébe tudunk élni. És ugye Mester Károly is a Lizines előadásában ugye abszolút az orrunknál fogva vagyunk vezetve, mert a különböző ízeket teljesen el tudnak hangolni minket, és ugye majd lesz később szó, hogy ki az, aki rendeli a kaját valójában tőlünk, és nem biztos, hogy azt tesszük meg, amit mi magunk gondolnánk, hanem ugye amit kérnek tőlünk. És igen, és a nyelv az egy fantasztikus kis szerkezet, és megmondom őszintén, hogy aki az evolúcióba hisz, mindig szegényeket mindig szóba hozom, az összes tanítványom már ilyenkor nevetni szokott, hogy már megint az evolúcióval van bajod, Barbara, és nincs vele probléma, csak egyszerűen ez egy akkora csoda, ami a világban van, hogy biztos vagyok benne, hogy az evolúció előtt még lehetett valami, aki esetleg egy tervező mérnök, mert hogyha egy picikét az ember belemegy mondjuk akár az emberi test működésében, és akár itt az ízérzékelésben, és tudom, hogy majd lesz egy következő dia is, amivel készül a különböző receptorok, hogy
igen,
mire,
meg is mutatom,
igen, mire érzékenyek, milyen molekulákra, mi fog bejutni a központi idegrendszerbe, minek a bűvöletébe tudunk rabul ejtődni, ezek szerintem valami hihetetlen klassz dolgok, és hát ez is egy olyan, amit ugye az ember egy ilyen hagymához tudja hasonlítani, ezeket a kis ízérzékelő receptorokat, és mindegyiknek megvan a maga feladatköre, és hát, hogy kinek mi a kedvenc íze, azt például a hagyományos kínai orvoslás is akár egy diagnosztikára is föl tudja használni.
Igen,
igen, hogy mikor
valaki
melyik...
szereti a keserűt, akkor annak van valami.
Van bizony, hogy milyen elem hiányzik az ő szervezetéből, úgyhogy igen, a savanyú az mindenféleképpen ugye a máj rendszerét, energetikáját kell, hogy erősítse. A csípős az általában a tüdőhöz szokott tartozni, egy fém tulajdonság, úgyhogy nagyon klassz dolgok, nagyon mélyen be lehet vinni, de azt szerintem majd legyen egy következő.
Igen, a HKO az nekem egy nagyon nagy kedvencem, és ez szerintem érdemes erre majd kitérni.
Igen, igen. Úgyhogy a nyelvünk, igen, az ízérzékelés, a falatképzés, a beszéd, ami még nagyon-nagyon fontos, és ugye a nyállal együtt egy rendkívül jó tisztító folyamatot is tud ellátni, egy higiénikusan tartja az embernek a száját.
Gyakorlatilag az egyik elsődleges védelmi vonalunk maga a nyálkahártya, illetve a nyál
így
is.
Így van.
Ha már itt erről beszélünk, akkor milyen tápanyagoknak a bontása indul meg először itt a szájban? Mit emésztünk itt? Van kivétel, vagy minden tápanyagot emésztünk, vagy csak bizonyos tápanyagokat?
Nem, ez egy nagyon klassz kérdés, nem. Gyakorlatilag a nyálban az amiláz az, ami a szénhidrátokat elkezdi egy kisebb egységekre bontani, semmi máshoz nem fog hozzányúlni, neki az a feladata tényleg a szájüregnek, a fogaknak, a nyelvnek, a nyálnak az, hogy előkészítse, felaprítsa, pépessé, varázsolja azt a szelet pizzát, amit mi jó ízűen szeretnénk megenni, és aztán ugye szépen le fogjuk nyelni, és majd a gyomorban adódnak hozzá speciális dolgok, és aztán a nagy buli az majd a vékony bélbe lesz, hogyha oda eljutunk. Nagyon sok más anyag is található a nyálban különben. A fertőtlenítő anyagok vannak benne, amik tényleg külön védelmi faktorokat szolgálnak, különböző például méreganyagokat is ki tudunk választani, illetve ugye, mit már látom, hogy fölraktad a nyelvet.
Igen.
Oda ugye külön ki is tud csapódni különböző méreganyagok, tehát fontos. Fontos szerepe van.
Ez egy fontos dolog lenne reggel, általában ébredés után, ugye tükörben nézünk, és jó, kinyújtjuk a nyelvünket, hogy mit látunk. Igen. Van itt ugye nyelvkaparási lehetőség is, meg minden, ez most talán kicsit túl mélyen belemennénk, de ezen az ábrán majd látják a kedves nézők is, hogy itt ugye a HKO és az Ajurvéda szerint is látjuk, hogy milyen betegségeket jelenthetnek előre a nyelv különböző állapotai, illetve a szerveket is felrajzolhatjuk tulajdonképpen a nyelvünkre, és a bizonyos területeken ugye különböző szervekhez köthetjük a nyelv részeit. Úgyhogy ez egy igen izgalmas terület. Szerintem kevésbé foglalkoznak vele az emberek. Tehát az ilyen, a fogak még talán az, hogy hiányzik innen, onnan pótoltatok itt-ott.
Esztétikailag, igen, a nyelvvel nem nagyon szoktak foglalkozni, igen. Mert hogy mikor elmegyünk az orvos, és akkor nyissa nagyra a száját, régen a gyerekorvos mondta, hogy na nyújts ki a nyelvedet nagyra, akkor talán megnézték azt, hogy a lepedék milyen. De nem tudom, hogy tisztában voltak-e azzal, hogy a nyelvnek a különböző területein, ahogy az ábrán is lehet látni, különböző szervrendszerek a kivetülései vannak. Ugye a makro az mikro területeken is, ugyanúgy, ahogy a fülnél, a tenyérnél, az ujjaknál vannak ilyen különböző zónák, ugye ott meg ilyen különböző reflex pontok. Simán diagnosztikai értékű az, hogy melyik területen milyen vastag a lepedék, vagy milyen színe van, milyen a nyelvednek a formája, a barázdáltsága, tehát olyan sok minden leolvasható róla. A legáltalánosabb az az, és majd mindjárt mi is mind a ketten fogunk, az a kiszáradásnak a jele, igen, mikor nem fogyasztunk elég folyadékot, ugye, hogyha sokat beszélünk, akkor kiszáradunk, jó? Tehát ezt is itt lehet, ez egy rendkívül jó mértékegysége.
Ez amikor már vattát köp az
ember. Ez így van, ez pontosan ugye? Az, amikor már vattát köp az ember, igen. És ezek a megfigyelések, ezek mind-mind előre tudják vinni. Én azért egy picikét óvaintek mindenkit attól, hogy azonnal a Dr. Google-lel a tükör mellett álljon és nézeges a nyelvét, mert rendkívül rossz irányba is el lehet vinni lelkileg az embert, mert azonnal nagyon komoly, több rendszert érintő betegséget tudnak az emberek diagnosztizálni saját maguknak, de hogyha egy hozzáértőhöz fordul az ember, akkor tényleg fantasztikus diagnosztikai potenciál lehet, van benne.
Igen, abszolút. Ez is lehet diagnosztika.
Igen.
Jó, rágtunk falatot, formáltunk, igen. Van nyálunk is, ami körbeveszi a falatot. Menjünk lejjebb. Visszatérek az első ábrára, jó. És akkor tudjuk követni, igen. Ugye, utána mi a következő, ugye jön a garat, igen. Azt tulajdonképpen mit csinál? Továbbítja ugye a falatot.
Így van, így van. Ott ugye van egy közös kapcsolódási pont ugye a légző rendszerrel, és egy nagyon kis cuki sapkának köszönhetően, mikor lenyeljük a falatot, akkor záródik a légcső, és a nyelőcsőbe fog belejutni. Na most, amit már elkezdtünk lenyelni, és már hátul ér a garatba, az onnan már csak nagyon erőltetve tud visszajönni, ott már nem nincs meggondolva. Jó, mégse kellett volna lenyelni. Jó, hát az utolsó csoki kockát nem kellett volna lenyelni.
Nincs, de hogy fél útról nem. Visszarángatjuk.
Nem, sajnos nincs, az már lent van, legalább lelkiismeret fúdalásunk ne legyen, az akkor ott elindult, és akkor egyenesen a gyomorba fog majd vezetni a nyelőcső.
Jó, köszönöm szépen, be is érünk a gyomorba, és én hozom elő ezt az ábrát, mert egy nagyon-nagyon izgalmas ábra, illetve több ábra,
igen.
Mert a gyomor, ugye, ezt is úgy képzelik az emberek, mint egy ilyen, hogy van benne valami folyadék, ugye, sav, bele spottyan valahonnan a kaja, azt majd lesz vele valami, de nagyon érdekes, hogy nem az, hogy lepottyan az aljába egy falat, és ott csobban egyet a gyomorsavba. Mit tudunk a gyomorról? Ugye ezt már középső szakaszhoz így
van,
értünk.
Így van, így van. Hát a gyomor az egy speckó kiöblösödése ennek a csőrendszernek, ugye, mert mondtuk, hogy ugye az emésztőrendszert el lehet képzelni egy csőrendszernek. Ez egy picikét ki van öblösödve, jellegzetes ilyen J alakú formája van, és két nagyobb egységre lehet bontani, de akár többre is a működése szempontjából, ugye, hogy melyik részen milyen sejtek helyezkednek el, és milyen klassz cuccokat tudnak kiválasztani az emésztéshez. A felépítését tekintve pedig ugye izmok különböző irányból vannak az izmok, mert egy keverő funkció is van benne, tehát egy nagyon speciális mozgása van az emésztőrendszernek.
Mutatok itt mindjárt egy keresztmetszeti képet, hogy el tudják képzelni a hallgatók, a nézők is, hogy ez hogy néz ki.
Hát
brutális sok izomréteg van, és ugye redőzött szerkezete van neki, ezáltal ugye tud tágulni, szűkülni, de egy fontos kérdés, létfontosságú? Szükség van a gyomorra? Tudunk gyomor nélkül élni?
Hát, nagyon provokálsz. Jó, bele fogok állni, köszönöm szépen. Létfontosságú. Mégpedig azért gondolom, mert nincsenek véletlenek, akár evolúció, akár egy teremtéspárti szempontból nézzük a dolgot, ennek ott nagyon fontos feladata van. Hogyha viszont életmentést nézünk, és abból a szempontból gondolkozunk, hogy kötelező-e, hogy legyen gyomor abban az esetben, hogyha meg tudjuk menteni az embernek az életét, akkor ez luxálható, igen. Lehet gyomor nélkül élni, teljesen más játékszabályok vonatkoznak onnantól kezdve az emberre.
Láttam már külső kivezetett tasakot.
Így van, fantasztikus az akadémikus orvoslásnak a különböző műtéti technikája, és tényleg az ember minőségi életét szolgálja, de pro és kontra végig kell gondolni, hogy egyáltalán a beteg alkalmas-e arra, hogy ezt tudomásul vegye, és ezt tudomásul kell venni. Lehet gyomor nélkül élni, de nagyon fontos, még fontosabb ott a rágás folyamata, hogy milyen mennyiséget, milyen minőséget visz be. Ugye ott azért nagyon fontos elemek kerülnek ki az emésztőrendszer folyadékának, ugye a nedvnek, a mucin rétegnek, majd ezeket mindjárt említeni fogjuk pár mondatba bővebben, hogy ezek kellenének, hogy ott legyenek. Nekik nincs ott. Ezért egy megváltozott működése és funkciója lesz ennek a rendszernek, fegyelmezetten, de azért lehet élni, de hogyha lehetséges, akkor mindenki éljen úgy, hogy maradjon meg minden.
Elsődleges tanács.
Igen.
Vigyázzatok magatokra.
Prevenció.
Igen. Közben itt felvillantottam a jellegzetes mirigyeket.
Igen.
Ezekben most szerintem nem fogunk tudni belemenni itt idő hiányába, hogy elmagyarázzuk a G-sejteket, meg mindent.
Nagyon klassz. Hát ez a G-sejtet egy picit jó, majd hozzuk már be, mert hát jó. Ugye ez a reflux.
Mondjuk a gasztrin. Igen, a reflux. Jó. Szerintem fűzzük rá ezt a gyomor témát, mert ez a legismertebb, hogy refluxon van, túl sok gyomorsavam van, ezért a gyomorsav visszaszivárog, és az égeti a nyelőcsövemet, meg ha nem tudom, hogy fekszek, akkor is gyomorsavam van.
Igen.
Mit az igazság?
Hát, elkeserítő. Az igazság az odaállt van. Gyakorlatilag, ugye ez egy talán egy rossz beidegződés, hogy túl sok gyomorsavam van. Nem jó a gyomorsavnak a minősége, hogyha a gyomorsav kellőképpen a pH-ját tekintve savas lenne, akkor ez a gyomorszáj, a kardia, illetve a vékonybél gyomor határán lévő pilórus, az nem nyitna ki. Ott akkor nem tudna visszafolyni, mert pontosan úgy van kitalálva az egész rendszer, hogy egy nagyon erős, jó minőségű, savas közeg azt az impulzust fogja megadni ezeknek a gyűrűs záróizmoknak, hogy tessék bezárni. És amikor már jó ideig bent tartalmazta a gyomor, raktározta, előkészítette a vékonybél számára, megkönnyíti majd a további emésztést, akkor majd különböző kémiai impulzusokon keresztül szépen meg fog nyílni a lenti záróizom, a pilórus, és majd elkezd a vékonybélbe beleürülni. Tehát az, aki gyomorsavas, aki reflux, ugye nyakig ér a savam, vagy ráköpök a lóra, és csak a patkó marad, mert olyan jó.
Tehát ezek
a dolgok, ezek valóban, de nem a patkó fog megmaradni, ott sem, meg se fog kottyanni a lónak, mert gyakorlatilag nincsen benne annyi sav, hogy az megmaródjon, mert így vagyunk kitalálva, és akkor fantasztikus a gyógyszergyártóipar, le a kalappal előttük, mert tényleg a tünetet rendkívül gyorsan tudják szüntetni. Ennek köszönhetően tonnaszám ropogtatják az emberek a savlekötőket. Nem ez a megoldás, mert a savlekötővel sajnos egy ördögi körbe vannak beleráncigálva, és ugye saját magát taszítja bele az ember, aki ezeket a cuki savlekötőket ropogtatja tonna szám, mert pontosan azt a kémiai visszacsatolást nem adja meg a G-sejten keresztül, hogy na akkor le lehet kapcsolni a savtermelést, mert már bőven elég. És hogyha ebbe a kémiai láncba beleszólnak, akkor ő folyamatosan rángatva lesz, hogy haló, még termeljél, mert nem elég a sav. És ráadásul itt rögtön az egyik legfontosabb fehérjebontó enzimünknek a működése, ugye a pepsinok nem tud pepsinné átalakulni, és innentől kezdve a fehérje emésztés az
katasztrofális.
Az katasztrofális. És innen már ugye tudjuk a tanulmányainkból, hogy az emésztőrendszer további szakaszaira rettenetes terhet fog rárakni, és aztán egy diszbiózisnak tud egy olyan alapot adni, amin keresztül aztán az egész szervezet el fog tudni hangolódni.
Igen, nagyon fontos szerepe, vagy meg kell értsük ugye, hogy itt a kémiai bontásnak a helyszíne tulajdonképpen, és az előkészítésnek a helyszíne a gyomor.
Így van.
És ha itt nincs megfelelő gyomorsavunk, és erre még egyébként rászedjük a gyomorsav lekötő dolgokat, egyrészt tápanyagok nem fognak normálisan feldolgozásra kerülni, és nem szívódnak mondjuk vitaminok se, nem termelődik intrinzik faktor, például B12-nek.
Így van.
És hát ez egy csomó betegségnek az előágya tulajdonképpen.
Igen, jelen pillanatban ugye Linus Pauling volt, aki mondta, hogy minden betegség vitaminok, nyomelemek, ásványi anyagok hiányán alapszik. És hogyha megfelelő mennyiségben és minőségben lenne ellátva a szervezet, akkor nem lennének betegségek. Tehát azért ez egy okos ember volt, mert csak kapott két Nobel-díjat, és az ortomolekuláris medicínának az atya, úgyhogy érdemes az ő gondolatait és a munkásságát elhinni. Az például itt kezdődik, hogy a gyomorsav minőségére odafigyelünk. Nehéz ebből a körből kijönni, a reflux körből kijönni.
Igen, azért is jó szerintem, hogyha minél többen látják ezt az adást, hogy egy picit edukatív jelleggel, talán vagy maguk utána járnak, vagy eljönnek hozzánk tanfolyamra.
Most igen.
Kicsit promózzuk
magunkat. A tanfolyamot, igen, megtanítjuk, hogy kell.
Igen, mert ezért nagyon fontos, hogy nagyon. Milyen megválogassuk a tápanyagokat, esetleg az étkezések időpontját is, majd talán a végén, hogyha itt a HKO szerint tudunk a szervórákról beszélni, akkor erről tudunk kicsit vitatkozni. Jó, gyomorról még, nem tudom, belemenjünk-e még másba, de szerintem ez így kb.
Hát a tápanyagokat tárolja. A legtovább azt mondják, hogy a sertéshús van benne, az kb. Ilyen 5 órát is bent bír maradni, és mondjuk azért az egy ilyen 5 órás kajakóma. De azt mondják, hogy a kajakóma az létezik, vagy nem létezik, több irányzat is van. Én úgy gondolom, hogy itt is való az arany középút. Tehát,
jelentkezem, van.
Igen. Én is tudok úgy kajálni, hogy legyen. És vannak olyan tápanyagok, amit, ha sikerült tényleg klasszul étkezni, akkor nem olyan túlzott mértékű a kajakóma, hogy az embernek leessen a feje a klaviatúrára munka közbe. Tehát mindenféle éppen, ha az ember táplálékot fogyaszt, akkor utána ne akarjon valami országalkotó, meg világ megváltó gondolatokat kipréselni az agyából, mert azért a vér mennyisége szükséges az emésztéshez, hiszen utána a tápanyagokat neki kell eljuttatnia. Úgyhogy van egy kis pici kajakóma.
Van, illetve azt tanácsolják, és azt hiszem, japánok is ezt csinálják, hogy 20 percet kéne mozogni, sétálni így a kaja után, legalább úgy felmenni, mi a harmadik emelet van az irodánk, hogy nekünk azt lépcsőn kéne megtenni. Ehelyett a Nagy Zoli is mit csinál, beszállít, és fölmegy a harmadikra, mert
föl kell vinni
hát
a kaját.
Kardió, hát világos. De igen, kéne egy kicsit mozogni, vérkeringést serkenteni, és nem egyből visszaülni a mókuskerékbe.
Vagy vízszintesbe, ugye a hétvégi bóbita.
A vasárnapi rántott hús a legjobb. Ugye megy a forma egy, nem tudom, van-e még, és akkor...
Züzögnek, igen. És akkor olyan jót lehet rajta aludni.
Startot megnézem meg, hogy ki lett a győztes.
Nincs vele baj, csak egy picit emeljük meg magunkat, hogy ne csurogjon vissza.
Egyszer erről a refluxról is a Kristóf doktornőnek volt egy nagyon jó... kérdezte valaki, hogy lehet ezzel... Te milyen mozgást javasol? És azt hiszem, hogy ő azt javasolt, hogy van a jógában egy mozdulat, ahol valahogy, hogy bal oldalra kell feküdni, és akkor a lábat is felhúzni, vagy valami, és akkor valahogy a gyomors, tehát hogy egy perisztaltikát indítunk meg a gyomron belül, és keverjük ezzel a mozdulatsorra. Nem emlékszek már konkrétan, hogy volt a mozdulatsor, de Hát vannak ilyen praktikák.
A radiológiában van olyan trükk, hogyha valaki nagyon izgul és ilyen gyomor vékonybél vizsgálatra érkezik, és nagyon nem akar neki megnyílni a pilórusa, akkor hideg vizet kell a szájába venni, rögtön vízszintesbe kell feküdni, és jobbra kell fordulni, és ahogy lenyeli, akkor pont a kis görbület mentén fog a hideg víz rácsusszanni a pilórusra, és ez egy ilyen relaxációt fog okozni, és akkor tovább tud haladni a kontrasztanyag. Nagyon szerettük ezt, igen. Jó. És provokálhatóak a különböző oldalra fordulás, provokálhatóak a refluxos tünetek, igen.
Népi gyógyászati példa, kicsit viccként, ha szabad, azt mondták, nem is tudom, kitől hallottam, de hogyha az volt a lényege, hogy az olyan fehér nép, aki sokat beszél, arra van egy megoldás, hogy minden reggel hajnal hasadtakor egy deci vizet a szájába vegyen be, és mikor elmegy aludni, akkor nyelje le. Na most az így eszembe jutott. A hideg vízről. Na jó.
Megszívlelendő.
A népi gyógyászat miket tud. Következik a vékonybél. Ha tovább haladunk, én megnézem, szenzációs. Mi a következő ábránk, de itt már a máj és a
meg a kis hasnyál mirigy, igen.
Két fő mirigyünket látjuk majd, de szorosan kapcsolódik a következő részhez, hiszen itt történik a csoda tulajdonképpen. Igen. Tehát egyrészt megrágtuk a táplálékot, falatot formáltunk belőle nyállal, körülvettük, lenyeltük, a gyomrunkban megforgattuk a J betűben szépen annak rendje és módja szerint, kapott pepszinogént, és majd itt jönnek a többiek is, tehát elő van kémiailag emésztve, és mi történik a következő lépésekben, hogyha itt tovább megyünk? Visszatérjek a kezdeti ábránkra?
Hát oda is vissza lehet térni, csak az, hogy így nagyjából mégis tudjuk szemléltetni, hogy most ugye gyakorlatilag itt tartunk a gyomorba, és aztán a gyomron keresztül be fogunk jutni a vékonybél felső szakaszába, vagyis a patkóbélbe, és hogy ott van egy olyan kis csövecske, ami beszájadzik oda, Fáter papillán keresztül, ami az epe és a hasnyál mirigynek az enzimjeit, váladékait fogja bevezetni.
Igen, mindjárt, hogy ide, igen,
így van, itt is lehet látni. Nagyon fontos, ugye eddig savasságról beszéltünk. Na most innentől kezdve lugosságról kell beszélnünk, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy a mi enzimjeink azok gyakorlatilag úgy vannak kitalálva, hogy egy lugos pH közegben tudnak nagyon jól működni. Most, hogyha nem megfelelőek ezek a kémiai környezetek, akkor sajnos nem tudnak jól működni ezek az enzimek. Ugye az epe savak tárolódnak az epe hólyagban, a máj termeli az epét, a hasnyálmirigy is ugye a rengeteg jó kis enzimet, ahogy termeli és szépen kivezeti a vékony bélbe. Ez mind azért van, mert tovább kell kisebb, még kisebb egységekre bontani a tápanyagot. Ugye fehérjéről, szénhidrátról és zsírról beszélünk, amiket mindenféleképpen kisebb egységekre kell bontani, ahhoz, hogy a következő vékonybél szakaszban elkezdődhessen a minőségi felszívás.
Aha. Hát ide érkezik egy ilyen előemésztett tápanyag.
Így van.
Ami, ha jól emlékszem, itt ugye még a sósabb már aktiválja a pepszinogént.
Így van, itt van már pepszin. Igen.
De ugyanakkor itt valahogy a szervezetünk monitorozza, hogy mi van itt a béltartalomban, vannak valami receptorok, azt igen. mondja, hogy aha, jött zsír, jött fehérje, meg jött szénhidrát, tehát megjött a rántott hús krumplival,
igen.
akkor ehhez nekem termelni kell mondjuk fehérjebontó enzimeket, kell hozzá epe, hogy tudjuk csapni a zsírsejteket, igen. vagy feloldjuk, és ugye vannak szénhidrátok, ami már megkezdődött a szájban az emésztése, de ugye itt a bél felszínén, és erről lehet, hogy nincs is ábrám, de ugye a bélnek a kefeszegélyén, ugye ott vannak ezek a belső enzimek,
igen.
amik bontják a makrókat.
Így van, így van.
Milyen enzimeink vannak? Azt úgy, vagy azt hiszem, hogy volt itt a gluttranszporterekről egy képen.
Bizony.
Itt már tight junctionokról van szó, de majd erről is mindjárt értünk egy szót.
Hoztál bizony.
Ja, itt vannak. Aha, igen. Tehát itt a tápanyag felszívása.
Ez egy nagyon-nagyon látványos. Ugye most az, hogy pontosan hányféle enzimünk van, szerintem az is legyen egy külön műsor, mert mindegyik annyira izgalmas, hogy hogy tudja még kisebb egységekre bontani, de most egyelőre az a lényeg, hogy miután ezek az enzimek találkoztak a megfelelő molekulákkal, és kisebb méretekre, ugye a fehérjék, ugye aminosavakra fognak majd szépen bontodni, milyen rendszeren keresztül tudnak bejutni gyakorlatilag a vérkeringésbe. És most itt nem fogunk lemenni ilyen kémiai szintre, mert nekünk ez nagyon izgalmas.
Igen, mi imádjuk a biokémiát, de elvenni
a rendkívül nehéz, igen, terület, és nagyon összetett, de valami hihetetlen. Molekuláris szinten kell, hogyha nem is álmunkból felkeltve ismerni, de hogyha ugye valaki segítő szakmába szeretne dolgozni, akkor ott molekuláris szinten, működésben és szabályozásban kell gondolkozni ahhoz, hogy a gyökérokot megtaláljuk. Hogyha egészségtudatosan szeretnénk élni, akkor nagy általánosságban annak az embernek ismernie kell az anatómiai felépítését a szervezetnek, funkcionális működését is, és ez most jelen pillanatban szerintem bőven elég ahhoz, hogy tudja, hogy a fehérjék, illetve a szénhidrátok még kisebb egységre bontódva, illetve a zsírok, igen, hova fognak felszívódni. A zsírok az egy fantasztikus buli, szerintem, mert ugye itt az epesavaknak van nagyon nagy jelentősége, és a zsírcseppeket még kisebb egységekre fogják bontani az olajokat, a zsírokat ilyen micellákká. Ezt ugye most a reklámokból, a micellás arclemosókból, ami nagyon közismert, na most a szervezetünk is képes ilyen micellákat az epesavak segítségével előállítani, ők viszont a zsír és a zsírban oldódó vitaminok például, és a zsírban oldódó hatóanyagok, mint például a Q10, most rendkívül óriás nagy kedvenc hatóanyagom, a Q10 koenzim, az gyakorlatilag a nyirokkeringésbe fog belekerülni, és utána szépen a májba és a vérkeringésen keresztül a sejtekhez el fognak jutni.
Egy picit kitérő a májra, mert ez egy nagyon-nagyon fontos mirigyünk. Tulajdonképpen a legnagyobb mirigyünk.
Hát egy méregtelenítő is bizony.
Egy pár szóban a máj szerepéről mi ennek a lényege?
A májnak rendkívül fontos szerepe van a különböző anyagoknak az anyagcsere folyamataiban. Tároló feladata is van, ugye fehérje, szénhidrát, zsírok, a cukornak a bontásában, illetve itt is ugye az inzulin, és a glükogannál is, ugye a glikolízis is, hogy mikor melyik induljon be, nagyon fontos, és a méregtelenítő feladata az, amiben viszont rendkívül módon kéne támogatni. Ezt nagyon szeretem, ezt az ábrát, mert ugye itt a bélbolyhokon keresztül felszívódott tápanyagokat mutatja, meg ennek van egy mozgó verziója is, és akkor azt nagyon jól lehet látni, hogy a nyirok keringésen és a vénás keringésen keresztül hogy fog majd bekerülni a nagyvérkörbe. És ugye a májnak a méregtelenítési folyamatában például ez a RES rendszer, ami ugye az ilyen méreg anyagokat kiszedi a vérkeringésből, és aztán az epén keresztül fogja ezeket a méreganyagokat az emésztőrendszerbe juttatni, és aztán majd szépen távozik. Ami még nagyon fontos, ugye itt az epesavaknál, hogy a koleszterin szint például, az is rendkívül fontos része ennek az egésznek, akár egy kardiológiai problémáról legyen szó, vagy akár emésztőrendszeri betegségekről.
Itt egy nagyon fontos provokatív kérdés. Májat, aki szereti enni. Van-e méreganyag a májba? Ugye? Mert azt mondják, hogy ne veszek májat, mert tele van méreggel, mert hogy fő méregtelenítő szervünk, de van-e benne?
Megmondom őszintén, hogy ki fogom verni a biztosítékot, és biztos, hogy rengeteg kommentet fogsz kapni, hogy a Barbara nem is szakmai, és én ezt vállalom. Az én világnézetem egy kicsikét színesebb és szabadabb. Én úgy gondolom, hogy megvan az a képességünk, hogy a táplálékból azt vegyük fel, amit szükséges felvennünk. Uh-huh. És én nagyon szeretem a májat.
Úgyhogy
én kampányolnék mellette. Én húsevő is vagyok, bár azt mondják, hogy a vércsoportom szerint nem lehetne nagyon sok húst enni. Én szeretem a zöldségeket is, vegyes táplálkozás híve vagyok. A mértéket kellene megtalálnom, néha sikerül. Uh-huh. Legtöbbször nem. Úgyhogy én a belső is úgy gondolom, hogy mértékkel fogyasztani kell. Megmondom őszintén, ne haragudj, engem nem zavar, hogyha van benne, vagy nincsen, mert átmegy olyan konyha technológián, amit úgy gondolok, hogy esetleg, amit tud,
azt
semlegesíti, igen. Aha. Ami nem, ott meg fogom adni az esélyét az emésztőrendszeremnek, a szervezetemnek, hogy akkor az elég legyen, és azt ki tudjuk vezetni, úgyhogy nem mondok le.
Jó, helyes, nagyon
a rántott májos.
Mindenkit javasl, egyetek májat egyszerűen. Tényleg 100 emberből szerintem 90 ember nem eszik belsőséget, mert fúj, meg csak a szálkás hús.
Meg, igen, meg és, a cupákot se eszik, igen. Meg pedig egy körömpörkölt, ez nagyon jó. Ugye,
na,
a
az nekem sem nagy kedvencem.
Hát pedig a kollagén képződés, a kollagén az azért mennyire fontos lenne. Igen, jó, tehát azért a régiek, az öregek, a nagyszüleink, azért érdemes lenne tiszteletbe tartani azokat a tradíciókat, amiket az a konyhakultúra is.
Igen. Igen, bokától tokáig.
Igen, nem volt olyan, hogy fúj, ezt nem kérem a tányér szélére, mert jött a hátulról az
igen,
áldás.
Igen, az emlékeztető.
Hogy ételre nem mondjuk azt, hogy fúj, és meg kellene. Igen, igen, volt egy kis segítség, de igen. Nem is volt ezzel semmi. Nem volt annyi problémánk szerintem, mint most ezzel a válogatással.
Bőség van. Energiabőség, tápanyagbőség.
És minőségi éhezés.
Igen. Ez a B-típusú éhezés, ez most egy kicsit nem függ össze a témával, vagyis nem szorosan az emésztéshez kapcsolódik, de volt egyszer egy előadás, ahol kivetítettek nekünk egy súlyosan elhízott kisfiút, és kérdezték, hogy szerintetek éhezik ez a gyerek?
Igen.
És akkor még nem ismertem ezt a kifejezést, hogy B-típusú éhezés, vagy minőségi éhezés, és nyilván azt mondaná rá az ember, hogy súlyosan elhízott, mi baja lehet? Hát tápanyagbőség és az energiabőség nem ugyanaz.
Igen.
Úgyhogy, ez egy másik téma megint.
Igen, most hétvégén volt ezzel kapcsolatban előadásom, csak azért jött fel így, hogy...
Abszolút ide kapcsolódik. És itt még a májnál egy nagyon fontos dolog, ha itt már energiabőségről beszélünk, a nem alkoholos eredetű zsírmáj,
igen.
Ugye, ami a túlzott fruktózbevitelhez, túlzott szénhidrátbevitelhez köthető, nem megfelelő táplálkozás, alvás, regeneráció, sok karja van ennek a dolognak, igen. De abszolút egy helyi, vagy nem, abszolút egy jelenlegi óriási probléma az embereknél.
Hogyne, rendkívül sokan szenvednek nem alkoholos eredetű zsírmáj betegségben. Van, aki nem is tudja, általában ultrahangvizsgálatnál mellék leletként ilyen véletlen kerül felfedezésre. Nagyon sok gyógyszer is csinál ilyet, bocsánat, hogy így kimondtam. Jó, tehát mellékhatás is lehet, illetve ugye a kandida az, ami hogyha egy picikét túl kolonizálódik az emésztőben, rendszerbe, akkor neki vannak kifejezetten olyan melléktermékei, amik ezt a kóros irányba tudják ezeket a zsír mennyiségeket eltolni, viszont nagyon jól regenerálható a máj. Hogyha ezt időbe észrevesszük, és nem is kell valami döbbenetes 180 fokos életmódváltoztatást bevinni, mert vannak nagyon jó növényi hatóanyagok, amik nagyon klasszul és relatíve gyorsan tudják a máj regenerációját segíteni. Nem tudom, hogy mondhatom-e, de majd egy legközelebbi adásban csinálunk egy olyat, hogy
egy kis fitoterápiát
bevinni. Egy kis fitoterápiát behozunk, aha. Igen.
A Colint azt így megemlítem hirtelen.
Jó,
az, jól az még úgy belefér. Jó. No, azt hiszem, hogy ezt így kibeszéltük. Van még itt majd a beidegződéssel kapcsolatban nekem egy kérdésem, a nervus vagus meg az emésztőrendszer, de azt hiszem, hogy azt majd lesz róla egy tök jó ábra. És amiről nem esett még szó, az a hasnyálmirigy. Ugye itt két külön hormon is termelődik, de talán a legismertebb az inzulin.
Igen.
És
meg a glükagon a másik.
Meg a glükagon.
Igen.
Ugye ez más sejtekben.
Egy endokrin és egy exokrin része van a hasnyálmirigynek. Ugye van, ami a vérbe megy, ugye az előbb említett inzulin és glükagon, és aztán ugye az emésztő enzimek, azok pedig szépen ugye az emésztőrendszerbe fognak kiürülni. Hát egy stresszbe tudjuk ezt a szervünket is tartani. Ugye minden endokrin szervünket stresszben tudjuk tartani, és pont az előbb említett beidegzés által örülök majd neki, hogyha ezt egy picit részletesebben ki tudjuk majd tárgyalni. Nagyon
rátérjünk
fontos.
Erre? Azt hiszem, itt vannak az agyidegek.
Rátérhetünk, de engedd meg, hogy maradjon az ábra,
aha.
Hogy egy picikét... valahol benne lesz majd, hogy egy picikét megemlítsem neked, most előtérbe került, ami már nagyon-nagyon régóta ismert ugye a stressz az ember életében, és a különböző stressz tengely, meg hormon tengely, és mostanában ezzel foglalkozom picit részletesebben, és ez az új irány, amit elkezdtem így tanulni, és fantasztikus aha élményeim vannak, és megértéseim vannak azzal kapcsolatban, hogyha egy szimpatikus túlsúlyba vagyunk tartva, mert ugye az érzéseink által állandóan egy stressztengely és egy hormontengely aktiválva van, akkor nem tudnak jól működni a belső elválasztású mirigyeink, az emésztőrendszerünk sem tud jól működni, és ez is például egy minőségi éhezéshez tud vezetni, illetve ez is nagyon komoly olyan jelenségeket tud előidézni, mint amit például saját magamon tapasztaltam, hogy ideig óráig használtak a különböző étrendkiegészítők, de valahogy nem hozták meg azt az áttütő eredményt, amit úgy szerettem volna kisebb-nagyobb problémákra megoldásként, és aztán hála a jó égnek a szemem elé került ez az információ mennyiség halmaz, és ez a gondolkodási mód, hogy a szabályozásban kell gondolkozni, és ugye ez az idegrendszer.
Megnézzük itt ezt a két ábrát, ugye a szimpatikus, paraszimpatikus.
Szimpatikus, igen.
És nem tudom, hol tettem, megtaláltam. Ugye ez maga a beidegződés, szerintem nem tudjuk kielemezni teljes mértékben, de a maga az ábra összetettségéből már látszik, hogy óriási kapcsolat van, itt majd a bélrendszerre is rákötjük, de ja, igen, látszik is az ábrán, gyomor, hasnyálmirigy, belek, ugye ez mind rá van kötve a szimpatikus beidegzésre, és ahogy említed, az emberek ugye nem is gondolnak arra, hogy állandóan, ha van egy gyerek, aki állandóan hiperaktív, mondjuk így, vagy felnőtteknél is van, hogy állandóan izeg, mozog, nem tud ülni 5 percet, állandóan stressz van, akkor az vissza fog hatni ezekre a szervrendszerekre.
Abszolút, ugye egy stresszes ember mit csinál, és sajnos én is. Ugye ezek az eszünk. Eszünk, mert éhesek vagyunk, de azért vagyunk éhesek, mert stresszben az emésztő enzimek termelése nem olyan mértékű, az emésztőrendszernek a mozgása, a motilitása is be van lassítva, tehát egy tök rossz, amit csinálunk, hogy stresszevővé válunk, mert feleslegesen visszük be a kaját, ami esetleg ezekből fel tud szívódni, azok ráadásul nem jó minőségben fognak megtörténni, és inkább raktározódni fognak. Uh-huh. Ezért van az, hogy ugye jönnek, szaladnak fel a túlsúlyok. Tehát abszolút egy sokkal nyugodtabb rendszert kellene a szabályozás szempontjából is megtartanunk, vagy úgy kellene élnünk, viselkednünk, intézni ezeket a dolgokat, és igen, ezeket a stressztengelyeket nem kezeljük még jól. És szegény Seje, hogyha tudta volna, hogy mi lesz a stresszből, nem is biztos, hogy ezt a választotta volna, ugye ezt a szó lett volna ez a jelölése, mert már mindenki állati stresszbe van, és minden, amit nem tudunk mivel megmagyarázni, az már azonnal stressz, de ettől ez egy sokkal komolyabb dolog, és érdemes mindenkinek a saját maga szintjén egy picikét olvasni erről a témáról, mert nagyon komoly emésztőrendszeri hatásai vannak, és hormonrendszeri hatásai vannak, és például az inzulinrezisztencia is, ugye, ami úgy gondolják, hogy jaj, már annyi mindenkinek van, persze, mert alapjáraton nézzünk ki az ablakon, nem feltétlenül egy nyugodt világban élünk, hanem nagyon sok stressznek vagyunk kitéve, és ez befolyásolja károsan.
Igen, és itt hadd említsem meg, vagy hozzam szóba azt, hogy ez a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, ez a hármas elv, ez kezd megdőlni. Mert nem 8 órát dolgoznak.
Igen.
Amikor hazamennek, akkor sem pihenéssel, szórakozással töltik az időt.
Így van.
És a minőségi időt veszik el tulajdonképpen ezt. A természeti népeknél kétféle idő van. Az élő idő és a halott idő.
Igen.
A halott időből van nekünk jelenleg több. Úgyhogy regeneráció, pihenés, vegyük abszolút ki a szabit, menjünk el, könnyen beszélek most innen egy stúdióból, de abszolút a regeneráció az fontos.
Meg kellene adni.
Szellemi és testi
abszolút,
regeneráció.
Igen. Kicsit kékfénymentesen. Tökre mindegy, hogy hány lájkot kap az ember, nem azt fogja meghatározni az életünket, és ez jó lenne, hogyha ez visszaállna.
Igen. Egy külön adás megérne a nervus vagus, de
igen,
majd
igen.
Visszatérünk.
Mert ugye bél-agy tengelyről beszélünk, és a nervus vagus az, hogyha már tényleg így megemlítjük őt, ő egy stráda. ugye a bennünk élő mikrobiom, hogy milyen törzsek vannak túlkolonizálódva, ők mindig egyensúlyban vannak. Ugye Bodai Ádám mindig tanít minket, hogy ők mindig tök jól érzik magukat, legfeljebb mi érezzük magunkat rosszul tőle. Most, amikor nem a hasznos törzsek vannak túlsúlyban, akkor tudnak olyan toxinokat termelni, ami bizony rángat minket. Idegrendszerileg az emésztőrendszerünket befolyásolják. Ezt nagyon szeretem, ezt az ábrát, meg a hozzátartozó kutatást is mindenkinek bátran merem ajánlani, mert itt van az, ez az a pillanat, amikor azt kell, hogy mondjam nektek, hogy amikor föltépítek a hűtőt, és mondjuk nem az almáért nyúltok, hanem valami jó kis szénhidrátért, akkor azt nem te fogod kívánni, hanem az a benned élő baktériumok vezérelnek és irányítanak. És nagyon sokszor találkozunk olyan embertársainkkal, akik saját agyuknak már nincsenek a birtokában. Ezt talán így tudom kifejezni, mert bármilyen tanácsot is szeretnénk neki adni, vagy csak ötletelni, hogy milyen életmódbeli változtatás, étrendi változtatást kellene eszközölni, ők abszolút elutasítják, és az nem jó, és mindig a kifogásokat fogják megtalálni. Persze, mert az a törzs, ami éppen ott uralja a gazda szervezetet, ugye ezt a kis bőrszerkót, az gyakorlatilag nem akarja azt, hogy az ő élettere visszaszoruljon, és azt fogja mondani, hogy nem. Az ízérzékelést is el tudják vinni, ugye? Egy természetes gyümölcs vagy zöldség letúrmixolva, vagy porkeverékből elkészítve egy smoothie, amit nem öntesz nyakon akácmézzel, hanem csak úgy natúr szeretnéd meginni, hát annak egy ilyen nagyon romantikus punyatvázavíz íze van. Ehhez tudom hasonlítani, és azt próbáld meg megitatni azzal, aki egész életében még nem találkozott egy ilyennel, mert azok bizony kihívás, ugye? Nem lesz benne annyi lizin, ami ugye édes ízeket adná meg, és nagyon nehéz ezeket elfogyasztani. Ezért ugye a bacik azok, amik elviszik. Egyszer voltam egy 5 napos elvonuláson egy indiai jóginál, és csak azt ihattuk, ehettük, amit nála kaptunk. Azt mondta, hogy otthon csak vizet ihatunk, vagy egy almát. Pár órára engedett haza minket egy olyan 3-4 órára aludni, és azt mondta, hogy nyugodtan ehetünk bármit, ha gondoljuk, de mentő jön értünk. Mert egy olyan intenzív tisztításon mentünk keresztül, és nagyon sok ilyen ájurvédába alkalmazott fűszernövényeket, gyógynövényeket rakott bele az ételbe, és az volt az első tapasztalásom, hogy 2 nap után a szaglásom.
Még a levegővétel is tisztább volt a levegő,
ez,
ugye?
Ez a 8. kerületbe, 8 vagy 9, már nem tudom, nem vagyok pesti, bocsánat, tápos vidéki vagyok, nem tudom pontosan, hogy melyik kerület, de a kutyagumik voltak az utcán, és egyszerűen azt vettem észre, hogy úristen, mi ez a kellemetlen szag, és hogyha itt is egy kutyagumi, ott is egy kutyagumi, és így nagyon kiélesedett a szaglás, és aztán van egy imádott orvos kolléga, akivel szoktam beszélni, ő az én házi orvosom, és ő mondta azt, amikor ő például böjtöl, akkor az 5. nap után a látása is hihetetlen mód elkezd kitisztulni. Uh-huh. Tehát ezek, amikor a hasznos törzsek végre normális életkörülményt kapnak, és picit a patogének a háttérbe tudnak szorulni, akkor kitisztulnak az érzékszerveink, és egészen másképp állunk az egész világhoz. Úgyhogy nem könnyű.
Igen, most picit már belevágtunk a vastagbélbe, de mindjárt rákötünk erre. Nem veszítettük el a fonalat, még
nem,
visszatérünk
nem, itt van, igen, a sorvezető.
Vékonybélhez egy picit, és akkor rá tudunk kötni erre, mert igen. Ez egy nagyon fontos része a folyamatnak. Ugye a hoppit még mindig vastagbél.
Igen.
Volt ilyen összefoglaló ábrám, de ez fontos lesz most.
Igen.
Tehát a vékonybél a tápanyag felszívódás fő helye. A vastagbélben már nem lesz felszívódás, ugye?
Ott már csak az fog felszívódni, aminek nagyon fel kell, például a víz, vagy vitaminok szintetizálódnak a mikrobiomnak köszönhetően, vagy rövidláncú zsírsavak, tehát van némi nemű transport folyamat, de az elsődleges feladata már nem az, hogy ott a felszívás, az emésztés következtében történő felszívás, nem az az ő feladata.
Akkor itt vagyunk a vékonybélben.
Vékonybél, igen.
Ez egy ilyen 7-8 méter, hány méter is ez most?
Hát összességében...
Kivágjuk, mert ezt most én butaságot mondtam.
Összességében 7-8 méter a így van. Amúgy anatómiailag egyénenként változó tud lenni, tehát egy ilyen tóligról lehet beszélni. Nagyon klassz hosszú, és ugye három fő része van, a vékony bélnek a felső, középső és egy alsó szakasza van, és ugye a jejunum, és ez az éhbélnek hívjuk echte magyarul, azaz az a terület, ahol ugye a leginkább a felszívódás történik, és itt van egy felületi megnövelése is az anatómiai kiképzésnek, és már említetted ezeket a kefeszegélyeket, meg ezeket a villusokat.
Igen, visszatérek erre.
Igen, erre az ábránkra, hogyha visszatérünk, akkor ugye ilyen kis kesztyű újszerűen néz ki a jejunumnak a bélfal szerkezete, a belső szerkezete, és még a kis kesztyű ujjakon is vannak még több ilyen kis pici bolyhok, ilyen kefeszegélyek, ahol maga a csoda történik. Ez az egész alkímia, és ott van a felszívódás, és ott rendkívül fontos dolgok történnek, és igen, ezt az ábrát ugye azért szeretjük, mert nagyon jól mutatja azt, hogy milyen kapcsolat van a sejtek között.
Igen. Ugye ezt a, hát magyarul ezt nem nagyon fordították még le, majd most talán lesz neki egy neve, a tight junction, ugye ez ilyen szoros kapcsolat, igen. Ahogy látjátok majd a képen, ugye a bélhám sejtek egymáshoz tapadnak, és ilyen mint a cipőfűzővel összekötnénk ezeket a sejteket, de ha van valamilyen allergénünk, van valami antigénünk, akkor ezek szép kitágulhatnak, felszakadhatnak, ugye?
Igen,
és akkor itt már mi történik? Itt már bekerülnek olyan anyagok, ami idegen a szervezetnek, ami nem odavaló?
Igen, nagyobb méretű molekulák, fehérje molekulák is bekerülhetnek a rendszerbe, és ezek innentől kezdve a méretükből, illetve a kémiai szerkezetükből adódva birizgálni fogják a szervezetet. Első körben, nem tudom másképp mondani, érthetőbben mondani, mert rendkívül összetett folyamatokat indítanak el, de így összességében nem odavaló. A májat fogják bekoszolni, uh-huh. Az ő életét teszik egy kicsikét nehezebbé, és nagyon klassz szervünk, mert tényleg megpróbál mindig alkalmazkodni az adott terhelésnek, és aztán van egy olyan, amikor azt mondja, hogy jó, elég, nem bírom tovább, és tovább engedi ezeket a molekulákat, és aztán ugye bekerül a vérkörbe, a nagy vérkörbe ezek a nem jó molekulák, és ezek aztán el tudják koszolni a pajzsmirigytől kezdve az összes endokrin rendszert, amik rendkívül érzékenyek, mert ezek a nagyméretű fehérje molekulák gyakorlatilag hormonokat tudnak utánozni. És innentől kezdve, mikor már nem a saját szervezetünk által termelt tényleg valódi hormon az, ami karmesterként irányítja és hangolja a folyamatokat, ott azért elég komoly problémák lehetnek, és igen, ezek a lékiget, hogy ez a nyitott bél, ez bizony az, amikor ezek a kis patentok tovább szétnyílnak, nyitva maradnak ezek a bélkapuk, és aztán boldog-boldogtalan kibejárkál a rendszerbe. Ezek azok, amiket jó lenne, hogy minél hamarabb összezáródjanak, és csak addig legyen nyitva, amíg az szükséges. Ugye az se tesz jót, hogyha állandóan ropogtatjuk a különböző szénhidrátokat, és ugye itt a glutén van megmutatva, ugye itt például ez egy olyan marker.
Antigén, igen.
Így van, ami
és ugye dorsan. Innen a autoimmun eredete, ugye a glutén érzékenység, a celiákiának, az már nem biztos, hogy konkrét autoimmun, mert ugye van antigén.
Igen. Ja.
És ugye a szervezetünk, illetve az immunrendszerünk ezekre az idegen fehérjékre reagál, innen meg elindíthat egy citokin vihart, tehát ez nagyon-nagyon messzire visz.
Igen.
És most volt egy járványunk, ami hasonlóan működött is.
Most ezt.
Jó. Azt hiszem, itt már nagyon időszűkében vagyunk, úgyhogy picit
rá... Én mondtam, hogy nagyon sokat tudunk beszélni.
Igen, abszolút, és még szerintem...
Lehet,
még
hogy vizet
egy
kéne venni a számba.
Jó, tehát itt megtörténik a felszívódás. A mucinról most egy pár szót, még tényleg egy mondatot, ugye az egy olyan védőréteg, amit már itt kifelejtettünk a gyomornál is megemlíteni szerintem.
Megemlítettük azon a területen, hogy lehet-e gyomor nélkül élni,
igen,
vagy nem lehet. Élni lehet, de maradjon bent. A mucin termelés, igen, az egy ilyen kis klassz nyák-szerű anyag, ami egy óriás nagy védő feladata van az egész emésztő rendszerbe, egy ilyen kis védőgát hogy azon keresztül tényleg csak azok jussanak be, aminek nagyon fontos, hogy bejussanak. A gyomornál ugye a savas közegnek a maró hatását hivatott védelemben tartani, hogy azok a sejtek, amik ott vannak, azok ne erodáljanak közbe. És aztán ugye a vékonybél és a vastagbélben is rendkívül fontos szerepe van ennek a mucinnak.
Igen. Szóval fontosnak tartom, mert a vékonybélnek csak egy sejtréteg,
egy sejtsornyi
így védelmünk van, és ha az sérül, akkor van a probléma.
Utána már igen, tehát egy rendkívül sérülékeny rész, igen, ahol a külvilág dolgait fölvesszük.
Jó, és akkor áttérünk, ugye ezt már itt beszéltünk, ahol lakik a mikrobiotának, ugye itt van a legnagyobb egyedszámú része, ugye nem vagyunk sterilek egyébként sehol, mindenhol vannak rajtunk, bacik bennünk rajtunk, de itt van a szám szerint a legtöbb, és ugye itt most mutatunk egy ábrát erről a vastagbélről, ami igen érdekes, hogy ennek is van 3-4 része. Hogy tudjuk
hát felosztani? Gyakorlatilag a vékony béllel, ugye itt is van egy körkörös záróizom, amit érdemes megemlíteni, ugye ez az ileocökális záróizom, amit Bauhin billentyűnek hívnak, és a vékony béltartalom, itt egy ilyen kis folyékony, ilyen klímusznak nevezzük ezt az anyagot, ilyet már rendkívül klasszul elfolyósodott az a táplálék, amit bevittünk, maradjunk a pizzánknál, az a szelet pizza, és akkor megérkezik a vastagbélbe, van egy alsó része, amit cőkumnak hívnak, és itt található az appendix, vagyis féregnyúlvány, meg vakbél, bocsánat, egy kicsit igen szakmai ártalom, majd éppen melyik verzió, bocsánatot kérek, jut az eszembe, de majd innen akkor puskázok. Van egy felszálló ága, ennek az az érdekessége, hogy ugye itt a gravitációval szembe kell haladni, és itt fel kell kanalazni, ezért egy ilyen zsákszerűen haustrumoknak hívják, kiöblösödések vannak, amivel így nagyon klasszul a perisztartika föl tudja hozni ezt a folyadékot. Aztán a májnál dob egy kanyarulatot, és ez egy ilyen transzverzum, ez a, nem tudom, hogy ez... Hogy
kereszt
irány, nem tudom, hogy ezt hogy kell hívni, bocsánat.
Jó, hát, tehát traverse, nem tudom, jó, magyarul ezt mondjuk, annyira ez a... nekem is a szakirodalom eszembe,
hogy... Jó, nem tehát tudom, a máj kanyarulat után van egy kolon transzverzum, haránt, köszönöm szépen, a haránt vastagbél, ezt a szót kerestem, és aztán van egy görbülete a lépnél, ott szépen le fog kanyarodni, és közben szépen a folyadék az kezd vissza szívódni, és gyakorlatilag a vastagbélben élő mikrobiotáknak a közössége elkezd dolgozni a bent lévő anyagokkal, tápanyagokkal, attól függ, hogy most ez nekik jó vagy nem jó, és aztán van egy leszálló ága, az, ami belemegy a szigmabélbe, és aztán a szigmabélből pedig ugye a rektum és a végbél, és a végbél nyíláson keresztül pedig ugye az ótput rendszer. Ott ugye távozni fog a felesleges salakanyag a szervezetünkből, és hát itt is minden egyes résznek fontos szerepe van, de azért ez is egy picikét szabdalható, hogyha ne adj Isten valami olyan betegség van, akkor rövidíthető.
Nagyon fontos az itt élő közösség, és majd itt egy picit csak úgy megmutatjuk a kivetítés jellegűen, hogy kicsit
igen.
Más a szerkezete, de ezt is eléggé le tudjuk gyalulni bizonyos, hát mondjuk egy antibiotikum kúra, akkor
nagyon.
Azért elég nagy csapást tud mérni erre a közösségre, és itt egy kicsit talán szemléletesebb ábra, ezt
igen.
Majd látjátok, szerintem betesszük a YouTube videó alá, és akkor látjátok, hogy az egyes tápanyagokkal mi történik, mert tök jó ki van itt rajzolva a protein, a zsírok és a szénhidrátoknak a mi a sorsa. A rostok, egy picit erről két mondat. Ugye miért fontosak a rostok ebben a környezetben is?
Ebben a környezetben azért fontosak a rostok, mert gyakorlatilag egyszer tápanyagul szolgálnak a bennünk élő és az ott élő mikrobióták számára, amúgy ők válogatósak. Uh-huh. Tehát ugyanúgy, mint a gazdájuk. Ezt nem szeretem, azt nem szeretem. Ők is azt szeretik, hogyha többféle rostot visz be, tehát több anyagból, növényi anyagból viszünk be rostot, Nagyon jó az akácia rost, vagy a baobabnak is a rost tartalma, most ezek ilyen nagyon klassz dolgok, amik így viszonylag jól elérhetőek, és aztán egy felületet is biztosít nekük arra, hogy a szaporodás, tehát hogy teret nyerjenek, egy nagyon jó környezetet tud biztosítani az ő számukra, és jól karban tudja tartani a számunkra hasznos törzseknek az állományát.
Én még itt arra is gondoltam, ugye, igen, hogy ez a maga a rostok, ugye fizikailag is képesek tisztítani.
Simogatnak, igen. Igen.
Ezért is mechanikai, fontos a rostfogyasztás.
Mechanikai tisztítást is végeznek. Ugye, ami nagy rákfenéje a rostoknak, azok számára, akik egy picit székrekedésesebbek, ők általában nem szeretnek sok folyadékot bevinni. Márpedig a rost, hogyha nem kap kellő mennyiségű folyadékot, akkor pontosan a visszájára is tud fordulni, mert a rendszert be tudja lassítani, be tudja dugítani. Uh-huh. De tényleg, aki rostokat szeretne bővebben fogyasztani, és van egy kevés folyadékfogyasztás az életébe, az mindenféleképpen csak úgy kezdje el, hogy be fogja vinni a megfelelő mennyiségű rostot. A tranzit időt is nagy mértékben tudja segíteni, és nagyon jó ki tudja tisztítani ezeket a kis kiöblösödéseket, a haustrumokat, a nyálkahártyáról le tudja vinni ezeket. Az Utifű maghéj is egykor egy óriás nagy sláger termék volt. Ott egyetlen egy probléma van, hogyha valakinek ismert bélgyulladása van, akkor az Utifű maghéjnak egy picit tüskés az egyik oldala, és az irritálhatja a nyálkahártyát, ami vagy tetézni fogja, vagy be tudja neki durrantani a gyulladásos folyamatot, úgyhogy ők egy picikét kerüljék azt. Az is nagyon jó, egészséges embereknél azt nyugodtan tudják fogyasztani. Tehát rendkívül sok, és ugye miközben ezt a baktériumok elkezdik fermentálni, ugye a rövidláncú zsírsavakat fognak termelni, hát azok meg létfontosságú anyagok, de ezt rád bízom, hogy mondd el, hogy...
Ez itt most, nagyon fontos. Szerintem annyit jegyezzünk meg belőle, hogy mind a bélben élő mikrobiom közönségnek, mind pedig az agyunknak, az idegrendszerünknek, mindegynek nagyon fontos a rövidláncú zsírsavak, ugye butirát, propionát, acetát. Ezek, majd itt az ábrát is látjátok, el tudjátok olvasni. Szerintem a rostokról is érdemes egy külön fejezetet forgatni, de itt még látom a monitoromon, hogy van érdekesség, amit csak tényleg egy pár szóban. Meg szoktak döbbenni, mikor felteszek ilyen kérdést, hogy egyébként milyen a kaki?
Igen.
Hogy hányszor igen van egy nap, milyen a színe, milyen a szaga, milyen az állaga. Itt erről majd mutatunk nektek egy pár, konkrétan kettő képet,
igen,
mert az, hogy...
Fontos.
Nagyon fontos az emésztőrendszerünknek a monitorja tulajdonképpen, amit fizikailag látunk is,
abszolút,
ahelyett, hogy endoszkópiával be kéne durrantanunk alulról, mert ezt látjuk, hogy mi
abszolút
történik.
Azért is fontos különben, mert ugye az emésztőrendszernek is egy visszaigazolás, ugye amiről most mondtuk, hogy nem tudunk beszélni, azok a különböző fázis, ugye a kefalikus fázis, a gasztrikus fázis és az intesztinális fázis. Na most a székletet, amikor visszanézünk, megnézzük, kielemezzük, az is egy visszaigazolás az ember egészségi állapotáról, illetve az emésztőrendszernek is egy idegrendszeri visszajelzés lesz, hogy jól működik, vagy nem. Ugye gondoljunk bele, hogy régen a népi gyógyászatot mondta, te is szereted, én is imádom. Ugye régen a falu gyógyítója elment, amikor baj volt, kizavarta a beteget az udvarra, megfuttatta három körbe a budi körül, már bocsánat, és közben neki volt ideje arra, hogy megnézze, hogy milyen gyógynövények vannak az árnyék szék mellett, és akkor rögtön tudta, hogy na mivel van probléma. Ez hát pontosan a környezet is ugye ebből tudta, hogy milyen segítség kell az ember számára, mert Paracelsus az, aki megmondta, hogy Isten addig nem adott betegséget az ember számára, amíg a gyógynövényeket meg nem teremtette a földön. És ez minden benne van, és kell, hogy az ember tisztában legyen ezzel, a vizeletünk színével is, szagával is, a székletünknek is a szagával, meg az állagával, és lehet, hogy roppant klassz dolog ezek a, nem tudom, hogy kell szakmailag mondani, a vízöblítéses WC-be, amikor ilyen csak simán belepott,
igen, hogy nincsen gyantuk, egy ilyen
nincsen platós rész,
igen,
része, mert gyakorlatilag ezt a visszacsatolást vették el tőlünk, és mikor rákérdez az orvos, hogy na tényleg milyen, akkor nem tud a beteg mit mondani, mert lehet, hogy már automatikusan oda se néz.
Nem is nézünk eljutottunk oda.
És nem kontrollálja, ugye? Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Még amikor céklát teszik az ember,
akkor meg is ilyet, hogy rózsaszín
lesz színe van. A vizelete, és ugye elszíneződik a széklete. Igen. Hát ezek most már így nincsenek meg, ezek a visszajelzések, pedig nagyon fontos, mert így van ez az egész rendszer kitalálva, és igen, a Bristol-skála, illetve a széklet színe is nagy mértékben mutatja azt, hogy mi magunk működésileg milyen állapotban vagyunk, mert a különböző tüneteket azt a mókuskerék meg a Facebook lapozgatása közben fantasztikusan ki tudjuk szűrni, és már nem is foglalkozunk vele.
Igen. Nagyon tetszett a fussá három kört hasonlat. Ez egyébként így van. Ha visszaadjuk a természetnek az információt, ő azzal gazdálkodik, és abszolút szépen vissza fogja nekünk adni, amire abszolút szükségünk
van. Ezt tanítják is fitoterápián. Ez az első órának az anyaga.
Természetgyógyász képzés is zseniális itt Magyarországon.
Igen.
Jó, azt hiszem, hogy itt nagyjából végigmentünk, gyorsan belepillantok a jegyzetembe, mert nagy vonalakban mindenről volt szó, amik itt még fel vannak nekem írva, bélagytengely, egy pár szó volt róla, a likigátot megemlítettük, diszbiózisról most úgy volt szó. Jó, és egy diám maradt, vagy egy képet hoztam még, ez pedig ugye a valamelyik podcastben már erről beszélgettünk, ugye a hagyományos kínai orvos lesz szerint a szerv óra.
Igen.
És ugye látjuk, hogy ide rá is van írva, hogy mikor érdemesebb fehérjét, mikor érdemesebb szénhidrátot fogyasztani, és hogy minden mindennel összefügg, számos kis vonalkát láttok a képen, majd megosztjuk veletek, és akkor tudjátok tanulmányozni. De szerintem nem húzzuk tovább, itt Barbara is siet hazafelé. Úgyhogy
órákig tudnánk még beszélni.
Azt hiszem, még van, amit még itt fel tudnánk sorakoztatni, de szerintem végigmentünk föntről lefelé.
Én is úgy gondolom, hogy a csomó mindent, de ez majd egy legközelebbibe legyen benne. Én szerintem mindenki tudja, hogy a szájüregtől hogy jutunk el a végbélnyílásig, az inputból az outputig. Nagyjából a működését elmondtuk, egy picit a szabályozását. Hát mi még tudnánk folytatni.
Igen, most itt rápillantok az asztalra, és bocsánat, belemozgok, meg hangoskodok most egy picit, de megjelent egy újabb szakirodalom, ugye a gasztroenterológia, gyönyörű, óriási, 3000 oldal, nem tudom.
Nem is tudom.
De én nagyon örülök ennek a könyvnek, azt mindenkinek ajánlom, a Medicina kiadótól meg tudjátok venni. Full szakirodalom, tehát tényleg olyan álljon neki olvasni, aki esetleg már kicsit tisztábban van ezekkel a
nem
fogalmakkal, de szerintem megalapoztuk neki itt ezeket a dolgokat.
Meg,
ja, és nagyon csúnya képek vannak benne, tehát ezt irodába kinyitottam, és láttam, vagy éppen egy Crohn betegnek a képét láttam. Nem mindig szép.
Amúgy szépek vagyunk belülről.
Ez kell egy ilyen kis perverzió, nem? Hogy minden szakterületnek megvan a perverziója.
Igen. Hát az egészségügyisek azok amúgy is.
Barbara, nagyon-nagyon szépen köszönöm.
Én köszönöm.
Hatalmas tanítás volt, és nem is tudom, mennyit beszéltünk.
Nem tudom, remélem, hogy adtunk hasznos információkat.
Igen, tegyetek fel kérdést, ha valami nem volt világos mindenképp, eljuttatjuk Barbarához, megválaszoljuk, illetve meg is írhatjátok, hogy mit szeretnétek legközelebb hallani, esetleg így kitárgyaljuk szakmaiban, képekkel, hangalámondással, ahogy kell, és akkor sort keríthetünk esetleg csak a szénhidrát, csak a protein, csak a zsírok, bármi. Jó, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, köszi, hogy itt voltatok, lájkoljatok, hallgassatok, iratkozzatok fel, és ami szokásos, sziasztok!
Sziasztok!